Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Véget ért a Bahreini teszt, kezdődik a szezon. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Formula Podcast idei 9. adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, és állandó beszélgető partneremmel, kiváló kollégámmal és barátommal, Mészáros Sándorral fogjuk átbeszélni részint azt, hogy mi történt a Bahreini teszten, részint pedig azt, hogy milyen következtetéseket próbálhatunk legalábbis levonni mindebből. És hát azonnal föl is dobnék neked egy labdát, Sanyi, azzal, hogy emlékszel-e olyan Forma 1-es tesztre, ahol több műszaki probléma volt a pályával, mint az autókkal?
Szervusz, kedves Gergő, üdvözlöm a hallgatókat. Nem igazán, de ez nagyon jó megfogalmazás, hogy az autók, a versenyautók, a vadonatúj versenyautók sokkal megbízhatóbbnak bizonyultak, mint a pálya. Úgyhogy autók, pálya 1-0.
Igen. Ugye a teszt második és harmadik napjának is átszabta a programját egy-egy meglazult, mondjuk így, hogy csatorna fedél, ugye a vízelvezető nyílásoknak a fedele. Szerencsére olyan komoly következményekkel nem járt az eset, mint tavaly Las Vegasban, ahol ugye Carlos Sainz Ferrariát szó szerint kiukasztotta egy elszabadult elem. De hát ettől függetlenül azért így se túl örömteli, hogy ilyesmi történik. Ugye többek között Charles Leclerc és Lewis Hamilton is beszélt arról, hogy ők áthajtottak ezen a meglazult elemen mind a ketten, ugyanazon az elemen, és hát mindketten azt húzták alá, amire ráerősített Max Verstappen is, hogy ezzel nagyon gyorsan kezdeni kell valamit, mert hogy nem először történik ilyen probléma. És nyilván régen is volt ilyen, emlékezhetünk Juan Pablo Montoyának 2 évtizede egy hasonló incidensben sérült meg az autója, ha jól emlékszem kínai, de mindenképpen egy ázsiai nagydíjon. Előfordult az ilyesmi, de mostanában mintha kicsit gyakrabban történne meg ez, és hát ugye mi is arra gondoltunk már, hogy te meg én, amire Max Verstappen is utalt, hogy itt egyszerűen az új generációs autók a szívóhatás miatt jobban kell rögzíteni ezeket az elemeket, mint korábban, mert sokkal nagyobb terhelést kapnak.
Ugye ezeknek az autóknak a padlólem, ez a szíve lelke, ezeknek a ground effect-es autóknak. Ott a padlólemezen ott vannak ezek a bizonyos Venturi csatornák, ez már a harmadik szezon, amikor fejleszgetnek a mérnökök, a cél az az, hogy minél nagyobb szívóhatás generálódjon a padlólemez alatt, ez pedig bizony a talajt is érinti, vagy talajra is hatással van ez a történet, és ahol ezek az elemek nincsenek megfelelően rögzítve, ott bizony ilyen történhet. Ez egyébként tökéletesen jól mutatja azt is, hogy mekkorát fejlődött az autóknak ez a generációja a 2022 év elejé bemutatkozás óta. Ugye ez rossz autójaként szoktuk emlegetni ezt az autógenerációt. Tehát rossz autója ennyit fejlődött 2022 eleje óta, hogy bizony a folytatásban nagyon oda kell figyelni ezekre a pályaelemekre minden egyes helyszínen. De egyébként halva mérnököknek az állásfoglalásait, meg a helyszínen bóklászó kollégákkal is beszélgettem, egy kicsi minden benne volt ebben most. Tehát, hogy nem olyan szinten volt valószínűleg ez ellenőrizve a tesztelőt, mint ahogy kellett volna, hogy legyen. Ezt nyilván nincs kimondva, de azért vannak erre utaló jelek, vagy joggal merül fel eznek az esetősége is. Ez, hogy a szívóhatás az sokkal erősebb, mint korábban bármikor volt, meg hát ugye azért ott az ott egy komoly megterhelést kapott. Azért többen is használták ezeket, tehát mindenféle íveket próbálgattak a versenyzők, volt, aki más ívet használt, pont ezt érintette, úgyhogy ezek a pályarészek, ezek az átlagosnál jóval nagyobb terhelést kaptak. Vannak elképzelések arra, hogy mi lesz erre a megoldás. Azt láttam, hogy a nagyon sok felé azt írták, hogy teljesen biztos, hogy a verseny hétvégére gyakorlatilag bebetonozzák ezeket a csatornafedeleket. Én saját forrásból, meg saját vonalon érdeklődtem, és nekem azt mondták, hogy ez az elképzelés, mert ezt lehet a leggyorsabban megvalósítani úgy, hogy az teljességgel biztonságos legyen. Úgyhogy egyelőre ez még csak elképzelés, de egyáltalán nem kell meglepődni azon, hogyha ezek be lesznek borítva gyakorlatilag betonnal a verseny hétvégére.
Hát igen, és gyors megoldásra van szükség, hiszen pénteken zárult a teszt, csütörtökön pedig jön az első szabad edzés, magyarul összesen 5 üres nap van, úgy szólván a két esemény között. Ami még eszembe jutott ennek kapcsán, az, hogy amikor ilyen váratlan fennakadás történik egy teszten, összességében túl sok időt nem vettek el ezek az incidensek, mert valamelyest átszabták a napi programot, de azért veszítettek, több órát veszítettek a csapatok, és különösen érzékenyen érintette ez azokat a versenyzőket, akiknek épp úgy jött ki ugye a tesztbeosztási ritmus, hogy az ő idejükből ment el, az ő idejükből tűnt el ez a kieső idő, és ugye sok más mellett ez is egy hátrány annak, hogy ilyen rövid a tesztidőszak, ami ellen hát idén is megvoltak a versenyzők, akik szót emeltek. Ugye korábban, az elmúlt években például George Russell volt az, aki hangsúlyozta, hogy szerintem nagyon kevés, amennyit tesztelni lehet, és most pedig talán Fernando Alonso volt a leghangosabb.
Ő volt a hangadó. Az Aston Martin bemutatóján beszélt a közelgő szezonról, és egyszer csak belecsapott a lecsóba egy ilyen felütéssel, hogy egyébként a télen nagyon sokat gondolkodott azon, hogy mennyire igazságtalan az, hogy más sportokban sokkal több, más elit sportban sokkal több lehetőség van a szezonra való felkészülésre, míg a Formula 1 egy méregdrága sport, egy fogalmazunk úgy, hogy veszélyes sport, és itt mindösszesen 3 napod van arra, hogy felkészülj egy 24 hónapos szezonra, ezt ott kezdte el sérelmezni. Majd most itt Bahreinben is visszatért erre, hogy ezt továbbra is sérelmezi, hogy ez miért nem lehet ezzel kezdeni valamit, hogy valamivel több ideje legyen a versenyzőknek és a csapatoknak felkészülni. Egyébként nagyon érdekes, Russell, aki korábban szintén szószólója volt ennek az ügynek, most azt mondta, hogy ez a 3 nap, ez az éppen elég kategória, tehát az elégséges kategória. Ha több lenne, nyilvánvalóan örülne neki, de azt mondta, hogy most éppen nincsen problémája ezzel, hogy 3 tesztnap van. Alonso viszont egy ötletet is megfogalmazott, amit alá is támasztott. Ugye azt mondta, hogy ha már így is, úgy is ott van mindenki, oda cuccolnak a csapatok, 5 nap múlva indul a verseny hétvége, akkor miért nem lehet ezt úgy alakítani, hogy mondjuk 4 tesztnap legyen, és ne egy autóval, hanem 2-vel. Hiszen logisztikailag már ott kell lennie mindenkinek mindennel felkészülve a közelgő verseny hétvégére, vagy ha esetleg valakinek valami hiányzik, akkor egy kicsit kell csak szorítani a nadrágszíjon, és azt mondja, hogy különösen egy ilyen helyzetben, mint ami most kialakult, ezzel a csatornafedél mizériával, hogy itt azért voltak, akiknek nagyon komolyan megborította a programját. Tehát többen is beszéltek arról, hogy igazság szerint utána ilyen tűzoltó munkát végeztek. Tehát ahogy át lehetett szabni a napi programot, úgy szabták, varták, meg alakították, hogy valami értéke legyen ennek a gyakorlásnak ezekkel a mizériákkal. Az Alonso erre azt mondta, hogy egy ilyen helyzetben pontosan jó jönne egy plusz tesztnap, hogyha ezt egy kicsit előrelátóbban tervezik, meg kalkulálják, és azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy ennek nagy valószínűség szerint nem lenne akkora többletköltsége sem, mint annak, hogy milyen hátulütői lehetnek annak, hogy kevés felkészüléssel vágnak neki a csapatok a szezonnak. Ugye erre az ellenpélda mindig az szokott lenni, ez a pro, a kontra pedig az, hogy azért ilyenkor még mindenki egy kicsit tojásokon lépked. Ugye ezek vadonatúj autók, és hát az alkatrész ellátottság, meg az alkatrész utánpótlás azért ilyenkor még az meglehetősen, hát úgy szokták mondani, hogy az Achilles sarka a csapatoknak az év elején nagyon kell vigyázni, mert nem mindenből áll rendelkezésre korlátlan mennyiségű utánpótlás. Úgyhogy megfontolandó, én a titkon reménykedem benne, hogy megfontolják azt, hogy tényleg ez egy reális, megvalósítható dolog lenne, hogy plusz egy napot ráhúzni, de hogyha mondjuk nem két autóval, hanem csak egyel, már az is vállalhatóbb lenne, mint amilyen ez.
Meg a pro oldalra én még hadd mondjak egy olyat, hogy ha lenne, mondjuk ha az lenne, amit Alonso mond, 4 nap és csapatonként 2 autó, akkor például azt is meg lehetne tenni, hogy akár csak egy fél napra, vagy 2x fél napra beültetni a tesztpilótát is. Aminek azért olyan szempontból is lenne jelentősége, hogy ugye a tesztpilóták idejük legnagyobb részét, erről beszélt most a télen Jack Duan is, de tavaly Mick Schumacher kapcsán is láthattuk, a szimulátorban töltik, és lehet, hogy az a szimulátoros munka is hatékonyabb tud lenni, ha legalább egyszer vezetted azt az autót úgy fizikai valójában, és megtapasztaltad, hogy az autó versenypályán hogy viselkedik, amivel utána szimulátorozol. Mert a jelen helyzetben így, hogy másfél nap jut egy versenyzőre, hát teljesen érthető, hogy ott egy percre nem ülhet be tesztpilóta. Kontra oldalra viszont még annyit mondok, hogy legalábbis, amit Alonso mond, az jövőre alig ha valósulhat meg, hiszen ugye, ha minden igaz, akkor Melbourne-ben lesz a szezonnyitó, és azt nehezen feltételezhetjük, hogy a szezon előtti tesztet is ott bonyolítanák, bár ki tudja, lehet, hogy az egész F1 leköltözik 2 hétre Ausztráliába, na mindegy, ezen azért valamelyest meglepődnék. Ugye az adásnak a fő célja, úgy szólván, meg ugye az adás címéből is kiderül ez, hogy megpróbálunk valamiféle erősorrendet, általunk vélelmezett erősorrendet felállítani a csapatok között. Nagyon fontos kitétel az, hogy a pillanatnyi erőviszonyokat próbáljuk legalábbis megállapítani, tehát semmiképpen sem a konstruktőri bajnokság végeredményét, meg semmi ilyesmit. Egyszerűen az, hogy milyennek érezzük a csapatok formáját jelenleg, és hogy kicsit megoszoljék a felelősség, és ne csak kettőnket szídjatok majd a felállított sorrendért, ezért Balog és Gobodics Tamás kollégákat is megkértük arra, hogy alkossák meg a saját sorrendjüket, majd 4-ünkét összesítettük, annyit talán elárultok, hogy az első és az utolsó helyen mindenkinél ugyanaz szerepelt, de más dolgokban azért megoszlottak a vélemények. Szóval nézzük, akkor haladjunk csapatonként a mezőny végétől előre felé, és talán senkinek nem okoz túl nagy meglepetést, hogyha azt mondom, hogy a 10. helyén az erősorrendnek a házistáló található, annak ellenére, hogy ők egy dologban abszolút jeleskedtek, ez pedig a megtett körök száma, hiszen a versenyzők közül Kevin Magnussen, a csapatok közül pedig a ház futotta a legtöbb kört a teszten. Hát ha más nem, annyit kijelenthetünk, hogy az autó megbízhatónak tűnik, ez alapján mindenképpen. De én továbbra sem éreztem a túláradó optimizmust ennél a csapatnál, ahogy már a bemutatón sem.
Igen. Tudja, ők azt is jósolták, hogy a szezon első fele nem lesz túlságosan egyszerű számukra. A summája a tesztnek a ház táborából, amit én hallottam Ayao Komatsutól, az az, hogy az alapok legalább megvannak. Reményeik szerint nem kell olyan problémákkal küzdeniük, mint amivel tavaly küzdöttek, vagy legalábbis nem olyan mértékben, de azt leszögezte az új csapatfőnök, aki ugye nagyon komoly mérnöki múlttal rendelkezik, hogy azért vége láthatatlan a tennivalóknak a sora, amit végig kell csinálniuk ahhoz, hogy versenyben legyenek, hogy versenyképesek legyenek. Úgyhogy az összességében még egyébként az egész mezőnyre jellemző az, hogy most még a szokásosnál is nagyobb hurrá optimizmust érzékeltem én legalábbis a hallottak alapján. Tehát mindenkinek az autója fejlődött, mindenkinek az autója jobb lett, mindenkinek a csapata jobb lett, mindenkinek a kilátásai jobbak lettek, de hát ez így szokott lenni az év elején. A ház talán az, ahol nem éreztem ezt a túláradó optimizmust, ők inkább, hát ha úgy mondanám, hogy realistán látták a helyzetet, és azt vizionálták, hogy bizony itt borzalmasan sokat kell dolgozni, még ahhoz is, hogy a mezőny hátsó traktusában komoly versenyre tudjanak kelni valakivel.
Menjünk tovább. Én azt hiszem, a 9. helyre került sorrendünkben a Williams. Hogyha egyetlen értelmezhető az a kifejezés, hogy a tesznek a csalódása, ha lehet egyáltalán csalódni csapatban teszten, akkor nálam a Williams lenne az. Ugye a Williamsnél megbízhatósági problémákat is láthattunk, talán a legtöbbet mindenki közül, nyilván itt szó sincs olyasmiről, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor ugye a turbomotorok bevezetésekor voltak csapatok, akik gyakorlatilag képtelenek voltak tesztelni is, annyira elképesztő állapotban volt az autójuk, de a Williamsnél voltak ilyen jellegű problémák, és a sebességet sem érezhettük igazán átütőnek a részükről. Mindezt súlyosbítja az a helyzet, ami biztos nagyon-nagyon nem jött jól Logan Sargeantnak, hogy az egész mezőnyből ő tudta a legkevesebb kört futni, pedig valószínűleg ő aztán rászorult volna egy önbizalomnövelő hatású teszt időszakra, ami nem jött össze a számára. De legalább az új kormány az szép és működik, ezt mindenképpen alá kell húzni.
Igen, ugye ez egy régi probléma volt, vagy nem volt probléma, mert megoldották a feladatot digitális kijelzős kormány nélkül is, viszont a utolsóként a Williams is beköszöntött ez a korszak, hogy a digitális kijelző átkerült a kormányra. Ugye Jánbári Zsoltól, a Formula Podcast technikai igazgatójától, aki sok-sok évet lehúzott a Williamsnél, meg nagyon nagy dolgokat hajtott ott végre, letette a névjegyét tőle, hallottunk erről, hogy mekkora viták zajlottak erről a csapaton belül is évről évre, hogy most akkor legyen digitális kijelzős kormány, vagy ne legyen digitális kijelzős kormány, aztán végül mindig elvetették, nem költöttek erre. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a viszonylagos stabilitás, úgyhogy nem történtek nagy változások a technikai szabályokban. Ez a viszonylagos stabilitás az lehetővé tette azt, hogy erre is költsenek egy keveset. Ugye nem olcsó mulatság egy ilyen, hát 80-100 000 dollárba kerül egy modern Formula 1-es kormány, úgyhogy legalább ezen a területen sikerült modernizálniuk magukat. Egyébként Dave Robson-t, a csapatnak a teljesítményért felelős fejét volt alkalmam meghallgatni így a teszt záró akkordjaként, és ő azt mondta, hogy valójában mindenféle üzemanyag mennyiséggel mentek, mindent kipróbáltak, amit ki lehetett, nagy csodák nyilván nincsenek, de ő is azt mondta, hogy legalább az alapok adottak, amire lehet építkezni. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre a Williamsnek.
Következzen a 8. helyezett a listánkon, ez pedig a Steak F1 Team Kick Sauber, amelyről mindenekelőtt azt állapíthattuk meg, attól szubjektív, de én azt állapítottam meg, hogy nagyon jól mutat a pályán ez a szín, amikor a stúdiófotókat láttam erről a zöld-fekete szörnyetegről, nem voltam benne biztos, hogy ez élőben is jól mutat majd, szerintem baromi jól mutat, és összességében az ő tesztjüket úgy összegezhetjük, hogy ők úgy szép csöndben és látványtalanul tették a dolgukat, egészen az utolsó pillanatokig, amikor Joe felrakta a teszt utolsó óráiban a lágykeveréket, és oda pattintott egy nagyon-nagyon masszív kört, hogy az egész teszt negyedik leggyorsabbja volt. Tegyük hozzá, hogy nagyon sokan nem is futottak a lágyjal gyors kört, ez kicsit árnyalja a képet, de hát nem kell ezt megmagyarázni. Tehát úgy tűnik, hogy van tempó ebben az autóban, lehet ezzel az autóval gyorsan menni, rengeteg hosszú etapot futottak, zajlott a munka, hogy ez mire lesz elég, az egy más kérdés. Mi úgy látjuk, hogy ez egyelőre a 8. pozíció.
Vannak azért a szakmán belül, akik sokkal előrébb látják őket, mint mi. Én láttam olyan analízist is, ahol az ilyen 5.-6. helyre pozícionálták a stéket.
Azon meglepődnék.
Szakemberek, de vannak, akik ennyire pozitívan látják a jelenlegi helyzetüket. Arról a bizonyos, nagyon erős menetről érdekes módon Joe nem olyan túláradó lelkesedéssel beszélt. Azt mondta, hogy ez meglehetősen nehéz ennyire korai szakaszban feltérképezni azt, hogy hol vannak az autónak a határai. Tehát igazság szerint ő sem nagyon tudta megmondani, hogy az egy ütős kör volt, vagy csak egy olyan átlagosan jó kör volt. James Key pedig, ugye, akitől a megváltást remélik Himvillben, az új technikai igazgató, a sokat tapasztalt vándorbadár, azt mondta, hogy pozitívan kell előre tekinteni, mert hogy ez a teszt ez jó sikerült nekik minden tekintetben. Egyébként én magam is azt gondolom, hogy jó sikerült, és egyetértek veled. Nekem nagyon tetszik ez a steak autó ezzel a színkombinációval.
Következzen a sorrendünk 7. helyén egy olyan csapat, akik viszont egyáltalán nem lehetnek elégedettek a tesztidőszakkal, és ugye na, náluk fölmerült az, hogy lehet, hogy még hátrébb kellene pakolni őket. Balogh Tomi például úgy fogalmazott, hogy ő szíve szerint a 9. helyre tenné, csak nem tudja elképzelni, hogy tényleg ennyire rosszak lennének, mint ahogy láttuk, az Alpine-ról beszélünk. Az Alpine-nak rengeteg problémája volt, az autó kezelhetőségéről több külső szemlélő is úgy nyilatkozott, hogy látszólag véletlenszerűen viselkedik bizonyos kanyarokban, megbízhatóság se volt rendben. Nyilván apróság, de az sem mutatott jól, hogy Gasly az utolsó napon elkezdte elhagyni az autójának egyes alkatrészeit a pályán. Tehát összességében, amitől egy tesztidőszak rossz tud lenni, hát az nagyjából mind megtörtént az Alpine-nál. És, hogyha mondjuk meghallgattuk Bruno Famen csapatfőnököt, hogy ő hogyan értékelte a produkciót, hát eléggé keserűen hangzott az a mondat tőle, hogy tisztában vagyunk vele, hogy hol tartunk. És nem azzal nehéz. Vannak tisztában, hogy a mezőny élén tartanak.
Nehéz őket kommentálni egyébként. Az Alpine olyan alpinos volt, nem? Ezen a felkészülési teszten, nem tudok mást mondani, alpinos teljesítmény nyújtottak, hogy hova jutnak, vagy mire jutnak, elképzelni nem tudom. Velük kapcsolatban is azt látom, hogy nagyon megoszlanak a vélemények, mert vannak, akik viszont sokkal előrébb pozícionálják őket. Olyat is láttam, aki azt mondta, hogy az Alpin lehet az 5. erő az év elején. Én magam nem hiszek ebben. A versenyzők azt mondták, hogy van azért Kraft ebben az autóban, meg hogy talán valamivel jobb lett, mint a tavalyi, de hát mindenki más is ezt mondta, tehát nagyon nehéz ebből kiindulni. Azt mind a ketten leszögezték, Gasly is és Ocon is, hogy a szezonnyitóig hátra levő napokban hát magukra kell, hogy zárják az ajtót a mérnökökkel, és nagyon el kell mélyülni az adatokban ahhoz, hogy hát azt a potenciált, vagy azt a teljesítményt tudják megmutatni, amit ők maguk vizionálnak, hogy mi van ebben a csomagban. Ez pedig azt mutatja, hogy azért nem egyszerű ott a helyzet.
Nagyon nem. Nagyon nem, és tényleg akár a versenyzőket, akár a csapat vezetőit, például Fament figyeled, akkor olvasni lehet az arcukról. Na, tulajdonképpen már a bemutatón is ez volt, és azóta is ez van, hogy
ilyen... A Famen különösen ilyen arc egyébként, akinek a testbeszédében nagyon jól lehet olvasni. Azt, hogy mikor ideges, mikor nyugodt, mikor boldog, vagy mikor van az az állapot, amire azt lehet mondani, hogy oké, ezt a Famennak a viselkedésében nagyon szép, meg a testbeszédében nagyon szépen ki lehet olvasni.
Hát nézzük, mit olvashattunk ki a V-Carb, a Visa Cash App RB Team tagjainak arcáról és testbeszédéből, így köthetünk át a 6. helyezettünkre. Az RB, amit én láttam tőlük, meg ahogy én nézegettem őket ebben a 3 napban, ez egy olyan masszív kis csomagnak tűnik. Nyilván nem lesznek ők világverő istálló, alig ha tudnak az igazán nagyok játékába beleszólni, de arról szerintem mindannyian meggyőződhettünk, hogy nem ott fogják elkezdeni az évet, ahol a tavalyit elkezdték, hanem inkább ahol a tavalyit abba hagyták, amikor azért ha nagyoknak nem is, de a középmezőny játékaiba bőven bele tudtak szólni. Ha az adatokat nézzük, akkor a megtett körmennyiség úgy rendben volt, legalábbis ami Ricardot, meg az összkörszámot illeti. A Cunodának az utolsó napi gyorsköre is egészen rendben volt. Más nem mondjuk például Alex Albonnál Williamsnél gyorsabbat tudott futni. Nem nagyon lehet miből belekötni az RB-nél.
Én azt gondolom, hogy itt előrelépésről lehet beszélni, amiben nyilvánvalóan szerepe van annak is, hogy szorosabb a szinergia a Red Bull-lal. Egyelőre azt nem láttam, ami miatt a hiszti ment egyes emberek részéről a téli időszakban, hogy majd itt most akkora kiugrás fog következni, hogy az, azt már rá lehet húzni, hogy ez jogosulatlan előnyből származik, meg egyéb hasonló kifogások, meg szólamok. Azt nem láttam, azt viszont igen, hogy ez egy tisztességes helytállás volt ezen a teszten, és azért van még ebben a cuccban bőven, pláne úgy, hogy ugye a csapatnak az irányítása, vagy a csapat menedzsmentje az még csak most melegedett meg a helyén. Ugye Ellen Perminnek ez volt az első szírre lépése, nem is tudom egészen pontosan neki, hogy is szól a státusz, a versenyigazgató Ellen Permin.
Igen.
Érdekes módon egyébként Peter Bayer, a csapatnak a vezérigazgatója, aki a jelenlegi menedzsmentből a legrégebben van a helyén, ugye ő már valamikor szeptemberben elfoglalta ezt a pozíciót. Lauren Mackies az új csapatfőnök, és Ellen Permain az új versenyigazgató is. Elsősorban azt méltatták, meg annak örvendeztek, hogy összeállt a társaság. Mert ugye ez egy teljesen új szervezet, hogy ez össze tudott állni, és megvan az összhang, és megvan a motiváció, meg megvan minden. Úgyhogy én elégedett vagyok azzal, amit láttam, és azt gondolom, hogy azért lehet még bennük is jóval több, mint amit eddig mutattak. Őket is egyébként van, aki sokkal feljebb pozícionálja. Olyat is láttam, aki mindjárt a negyedik helyre rakja a V-kárbot.
Azért ezekből, amiket mondasz, az jól kitűnik, hogy hát nem egy egyszerű, és korán sem egy egyértelmű történet ennek az erős sorrendnek a felállítása, de hát
persze,
ennek
hát
nehézségét nincs... magunkra vállaltuk.
De, nézd, mi nem azt mondtuk, hogy mi proféciát fogalmazunk meg, mi azt gyakorlatilag a saját benyomásaink alapján, négyünk benyomásai alapján gyúrtunk össze egy erős sorrendet, meg egy listát, amit most ismertetünk, konkrétan erről van szó. Emiatt nem kell megindulni a fogadóirodákhoz, szerintem. Nagyon összegű fogadásokat kötni az alapján, amit mi mondtunk, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a következő hétvége, amikor már biztosan okosabbak leszünk valamivel.
Következzen akkor a mezőny első fele, az ötödik helyen az Aston Martin található a mi listánkon, és egyébként most egyszer én is hadd mondjam ezt, én nézegettem én is persze ilyen listákat, és eléggé sok listán foglalja el ezt a pozíciót az Aston Martin, illetve különböző statisztikai kimutatásokat, ha nézzünk, például közreadott az F1 egy becsült versenytempót, nyilván az adatok alapján, ott épp úgy az ötödik helyre teszik az Aston Martint, ahogy a legjobb köröket tekintve, amennyiben azokat az abroncsokkal korrigáljuk. Tehát összességében tényleg sok minden mutat arra, hogy az ötödik helyen állnak ők, és ugyan nagy egészet nézve azt gondolom, hogy a realitás is jelen pillanatban ez. Alig ha számíthatunk akkora túranásra tőlük, legalábbis a szezon elején, mint ahogy ők tavaly rárúgták az ajtót a Forma 1-re.
Viszont nagyon fontos, hogy ők maguk úgy látják, hogy azért sikerült magasabb szintre helyezniük az alapokat, ami azt jelenti, hogy abban reménykednek, hogy a szezon előre haladtával azért sikerül majd folyamatosan javítani a teljesítményen, meg adott esetben az eredményeken is. Úgyhogy volt a Lawrence Strollnak ez a hangzatos megnyilvánulása itt a napokban debütált Drive to Survive 6. évadban hangzott ez a mondat, hogy megteremtem a világ legjobb Formula 1-es istállóját. Hát ez még attól nagyon messze van, amit a világ legjobb Formula 1-es istállója nyújtani tud, de én azt érzem az Aston Martin házatáján hallottak alapján, hogy azért optimisták azzal kapcsolatban, hogy sikerül hát azt a szintet legalább hozni, amit tavaly, de talán még egy picit jobbat is. Ebben reménykednek.
Lépjünk tovább akkor a lista negyedik helyére, ahol nálunk legalábbis a Mercedes található, és őszintén szóval most ezt előre bocsátom, hogy az első négy helyezetnél én nem nagyon gondolkodtam a sorrendet, illetően számomra elég egyértelmű volt, nem csak, hogy melyik négy csapat van ott, hanem az is, hogy milyen sorrendben. Hát nagyon nagy, hogy mondjam, a Mercedesnél én nagyon nagy örömködéseket, de nagyon nagy mérgelődéseket se hallottam. Kicsit olyan, Nem is tudom, kicsit olyan szürkék voltak talán, mondhatjuk ezt. Tulajdonképpen számomra a Mercedes produkciójánál érdekesebb volt az, amiket Hamilton a Ferrari-ról mondott.
Igen. Például azt, hogy a GP2 számítógépes játékban ő már Schumacherre volt, amivel az a gubanc, hogy a GP2 számítógépes játék egy 94-es szezon dolgozza fel, amiben Schumacher még a Benettonnal ment. Ez megvan-e? Ez az apró.
Persze, játszottam én azzal sokat. Én
egyébként nem, hogy játszottad, az életed jelentős kimutatható százalékát előtte töltötted, fogadjunk, ugyanúgy, mint annak idején Schiederként én magam.
Hát igen, így történt, főleg amikor jöttek a modok hozzá, és újabb szezonokat le lehetett benne játszani. Na de, én értettem egyébként, hogy Hamilton mit mond, mert nagyon sokan beleálltak ebbe, nem így, mint te, így fölhívva a figyelmet, neki jöntem, beleálltak, hogy látszik, hogy megint hazudik, természetes.
Nem. Hát,
hogy, szerintem ez nagyjából annyit is jelenthet, hogy ő a GP2-vel játszva megszerette Michael Schumachert, majd ő a Ferrarihoz igazolt, és ezáltal lett a Ferrari a kedvenc csapata. Tehát szerintem ez így megmagyarázható, bár nyilván Hamiltonnak nincs szüksége arra, hogy itt kéretlen prókátorként kiálljak mellette, de az a mondat egyébként ezen a mondaton nekem is megakadt a szemem. És aztán el is merengtem, kicsit távolba révedve, nosztalgiázva a GP2-n. Na, igen.
Nyilván voltak modok, amikkel lehetett Ferrari sumit csinálni a játékban, tény és való biztos, hogy Hamilton buherálta is, ez nem, nincs itt semmi, olyan nincs benne semmiféle rosszpályoság, félre nehéz történetet. Szóval ugye a teszt beharangozó műsorunkban megfogalmaztunk 5 dolgot, amire érdemes odafigyelni. Egyebek mellett azt, hogy biztosan jönnek majd új információk. Például arról, hogy most beszélt először Hamilton a döntésének a hátteréről, és hát ugye egyrészt az, hogy ez egy gyerekkorból fakadó csodálat, hogy ő vágyott a Ferrarihoz, hogy ott versenyezhessen, de azért elég sok mindent lehetett hallani arról is ezen a héten, hogy hát bizony Hamilton csalódott nagyon sok mindenben, nagyon sok dolog kapcsán a Mercedesben, hogy nem olyan súllyal kezelték az ő inputjait, mint ahogy ő azt elképzelte, vagy ahogy várta az elmúlt 2 évben, úgyhogy biztosak lehetünk abban, hogy ennek is nagyon komoly szerepe volt abban, hogy azt mondta, hogy akkor fogja pipáját, kalapját, és távozik a Ferrarihoz 2025-re. Teljesítményükről pedig, nézd, ez is egy, a Mercedes-féle teljesítmény is egy olyan dolog, ami én azt látom, meg azt hallom, hogy nagyon megosztja a véleményeket. A pedokban is, a pedokon kívül is nagyon sokan voltak, akik sokkal optimistábban értelmezték a látottakat, meg azt, ami rendelkezésre áll ezután. Hát ezután én láttam olyat, akik egyenesen második erőnek minősítették a Mercedes. A Mercedes kommentárjai valóban meglehetősen szürkék, meg egy kicsit semmit mondóak voltak, de azt fogalmazták meg, hogy ez a koncepcióváltás, ez jó lépésnek bizonyult, mert megteremtődtek azok az alapok, amikkel el lehet indulni, meg amikre lehet építkezni. Igazság szerint szerintem nagyon nehéz, rettenet, talán őket a legnehezebb bepozícionálni, hogy velük mi a helyzet, mert náluk azért jellemző az is, hogy szeretnek kevesebbet ígérni, meg kevesebbet mondani fizikálisan, tehát amikor a kommentárokat is úgy szabják, hogy ne legyen benne túlságosan nagy optimizmus, hogy aztán majd az eredmények beszéljenek helyettük. Erre egyébként ebben a Drive to Survive című műsorban van is egy utalás, amikor Bradley Lord, a kommunikációs impresszáriója a Mercedesnek tesz egy utalást a versenyzőknek, hogy arra oda kell figyelni, hogy kevesebbet kell ígérni, meg jobbat kell teljesíteni. Tehát, hogy ezt a Mercedesnél ez egy olyan dolog, amivel érdemes kalkulálni.
Te figyelj, mert te megnézted ezt az új évadot, úgy tűnik nekem.
Nem. Képzeld el, hogy nem. Csak nem. Sajnos nincs nekem időm ilyesmire, viszont az éjszaka volt egy 2 óra olyan, amikor munka közben, mikor tudod, amikor már annyira fáradt vagy, hogy nem bírsz aludni.
Igen.
Amikor már annyira zúg a fejed mindentől, hogy akkor itt az alkalom, hogy akkor szúgyál egyet, és nem tudsz elaludni. Na, én olyan állapotban voltam, és ráindítottam. És ezt a Mercis részt megnéztem, illetőleg az alpinos epizódot, amelyben az ott már menesztése van feldolgozva.
Te is súg már meg nekünk, szerepelsz valamelyik részben?
Nem tudom, mert ezt a kettőt láttam, nem láttam magam. Remélem nem, amúgy.
Kedves hallgatók, hogyha valaki kiszúrja Mészáros Sándort bármelyik...
Remélem nem, én úgy próbáltam pozícionálni magam mindig, hogy ne legyen ilyen, de remélem, hogy ez sikerült is végrehajtani ezt, hogy radar alatt tudjak repülni.
Menjünk tovább a képzeletbeli dobogunkra. Az erős sorrend harmadik helyére a McLarent pozícionáltuk. Ugye itt előzetesen, nyilván előzetesen nagyon nehéz lett volna mit mondani arról, hogy a Red Bull közvetlen üldözője ki lesz. Erről beszélgettünk ugye a legutóbbi adásunkban, a tesztbeharangozó adásban, hogy a minden logika szerint a Ferrari, Mercedes és McLaren hármasból kellene kikerülnie a Red Bull első számú üldözőjének. És hát, ha ijedtünk Lando Norrisnak, akkor ez nem a McLaren legalábbis egyelőre, hiszen Norris maga egy ilyen kissé keserédes nyilatkozatban beszélt arról, hogy egyrészt ő nagyon boldog itt, és nagyon nem bánja, hogy aláírta a szerződését, mielőtt felszabadult volna a Mercedes ülése, és ő nagyon boldog itt, de úgy érzi, hogy nem csak a Red Bulltól, hanem a Ferraritól is le vannak maradva, és hogyha különböző kimutatásokat nézegetjük, ez amit ugye, amire utaltam is, meg te is utaltál, ahol megpróbálnak a gumikeverékeket, tehát, hogy mondjam, úgy korrigálni az időket, hogy figyelembe veszik a gumikeverékeket, vagy a hosszú etapoknak a sebességéből próbálnak átlagot vonni, és így tovább. Jó, tök érdekes ilyen kimutatások vannak. No, minden esetre egyetlen egyben sem a McLaren szerepel a második helyen, hanem hol a harmadik, hol a negyedik pozícióban találhatjuk őket, és én azt gondolom, hogy már csak ezért is hihetünk Lando Norrisnak azt illetően, hogy egyelőre nincsenek ott, ahol szeretnének.
Viszont azt ki kell hangsúlyozni szerintem, amiről szintén beszéltünk a tesztbeharangozóban, hogy ugye megfogalmaztuk a béli óhajunkat, reményünket, hogy idén nem valami katasztrofális teljesítménnyel rukkolnak elő a felkészülési időszakban, tehát hogy tényleg ne a nulláról vagy mínusz akár hanyadik szintről kelljen neki rugaszkodni a szezonnak, és nekem az a benyomásom, hogy most ez egy tisztességesen teljesített előszezon volt, tehát nem hallottál olyan dolgokról, hogy most ez a problémájuk, az a problémájuk, meg nem láttad azokat a hihetetlenül gonterhelt, meg depresszív arcokat, akiket az elmúlt két évben láttál például a felkészülési időszakban, és azt Andrea Stella ki is mondta, a McLaren csapatfőnöke, hogy ez már önmagában ok az elégedettségre, nem az elégedettségre, sokkal inkább a bizakodásra, hogy érdemi munkát tudtak végezni a teszten, nem pedig tűzoltásról szólt a történet, mint például tavaly. Hogy egyszerűen nem láttad, hogy egyáltalán mi fog azokkal történni a szezonnyitón, most azért ennél lényegesen bizakodóbbak, nem annyira, mint ahogy mondjuk én amennyire bizakodó voltam velük kapcsolatban a téli időszakban, de nem annyira rossz ez a kis csomag, szerintem.
Nem, persze, meg hát kiinduló pontnak nagyon jó lehet, hogyha megnézzük azt, hogy tavaly milyen kiinduló pontjuk volt, olyan, hogy nagyjából a Haas volt az egyetlen, akiknél úgy kvázi egyértelműen jobbak voltak, és onnan kellett előre törniük, hát ahhoz képest azért ez most egy másik alaphelyzet.
És nagyon fontos, amit tettem rá korábban is utalást, most is teszem rá utalást, hogy van náluk egy nagyon jó technikai guru, a sok-sok technikai guru között, aki a McLarennél ténykedik, ott van Rob Marshall, aki ugye a Red Bulltól érkezett, elképesztő tudás birtokában. És ez azért majd az ő szerepe, meg az ő értéke, meg az általa hozott hozzáadott érték, az majd a szezon közben fog igazándiból kidomborodni, hogy mit is jelent az, hogy egy ilyen kvalitású szakember igazolt a McLarenhez.
Ez minden bizonnyal így van. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem lehet kérdéses, hogy ki található az erősorrend második helyén, ez pedig a Ferrari, akik minden mutatóval alátámasztották ezt a teszten. Ugye a nyers köridőtáblázatot az első két helyen zárta a két Ferrari, de hát ezt a képet például árnyalja az, hogy Max Verstappen nem is futott lágykeveréken gyors kört, de minden egyéb mutatóban is nagyon-nagyon jól néznek ki, és hát ők kimondottan pozitívan és optimisten hangoztak. Hogy a tavalyi autó legnagyobb problémáinak megoldásáról beszélt, Fred Vasseur is, beszélt Charles Leclerc is. Leclerc ugye külön hangsúlyozta azt, hogy a szeles körülmények között mennyivel stabilabb az autó, mint tavaly. Ugye ez egy nagy problémája volt az előző évi Ferrari-nak, hogy kiszámíthatatlanul viselkedett, hogyha a szél megtolta bármely irányba.
Beszéltünk erről sokszor, hogy volt egy időszaka a szezonnak, amikor versenyről versenyre változott a viselkedése a Ferrari-nak, aztán következett az, amikor sessionről sessionre változott a viselkedése a Ferrari-nak, aztán volt olyan periódus a szezonnak, én tisztán emlékszem rá, amikor Leclerc is, és Sainz is arról beszélt, hogy körön belül is változott az autónak a viselkedése.
Annyira... Hát hogy szembe, hát vagy oldalszél fújt éppen.
Ez a szélérzékenység, pont emiatt, hogy ezek ground effectes autók, a szélérzékenységük ezeknek az autóknak sokkal nagyobb, mint a korábbi generációs Forma 1-es autóknak, amik egyébként szintén nagyon érzékenyek voltak a szélre, meg a szélirány változására, meg a légmozgásra, és általánosságban véve minden csapattól ezt hallottad a három nap során, hogy erre gyúrtak a 2024-es autók megalkotásakor, hogy a szélérzékenységnek a hatását azt, ha lehet, akkor minél inkább minimalizálják, és szinte mindenkitől azt hallottad, de különösen a Ferrari-nál tértek ki erre, hogy nekik ez volt a legnagyobb problémájuk 2023-ban, a szélérzékenység, és hogy ezen a területen szignifikánsan sikerült előrelépni. Őszintén megmondom, hogy mostanában nem nagyon láttunk ilyen optimista Ferrari-t előszezonban.
Nem.
Még 2022-ben sem.
Semmiképpen. És van is miért, én azt gondolom. Tehát az jól látható, hogy az egykörös tempójuk az megmaradt. Talán ez az, amit tényleg nehéz megítélni, mert nem tudjuk, hogy milyen üzemanyag szinten futották a leggyorsabb köreiket a versenyzők. Azt tudjuk, hogy nem egyforma abroncsokon, és nem egyforma időben. Tehát itt, hogy egy körön a Ferrari vagy a Red Bull az ütőképesebb, azt nehéz megmondani, de azt hiszem, az nem nagyon lehet kérdéses, hogy ez a két autó a legütőképesebb egy körön. Ami a versenytávot illeti, ott pedig ugye az lehet nagyon fontos, hogy a gumikopási problémákkal mit tudott kezdeni a Ferrari, és Leclerc is, valamint Vasseur is nagyon pozitív volt ezzel kapcsolatban is. Sainznak a hosszú etapja kimondottan ígéretesnek tűnt csütörtökön, aztán nyilván Verstappen meg még ígéretesebbnek tűnt pénteken, az egy másik történet. De hogy összességében tényleg azzal kapcsolatban mindenképpen optimista lehet a Ferrari, hogy ők vannak a pole pozícióban a Red Bull üldöző társaságon belül.
Mérnökökkel beszélgetve itt a teszt alatt, meg azóta, akiknek van valamilyen szintű rálátása, most ezt nem fedhetem fel, hogy most van-e közeg effektíve, akár a Ferrarihoz, akár máshoz, fogalmazunk úgy, hogy olyan mérnökök, akiknek van rálátásuk erre, nagyon óvatos, meg hangsúlyozottan becslés, ők azt mondták, hogy azért az a durva hátrány, ami tavaly megvolt a Red Bullhoz képest, úgy értékelik többen is, hogy abból a Ferrarinak azért sikerült faragni. Mit gondolsz, hogy mi a tipp, hogy körülbelül mennyire?
Felére?
Nem, mondj nekem egy tizedet.
Három.
Három, négy, meg maximum egy kicsi. Egy ilyen jóslatot hallottam, hogy 3-4 tized lehet a lemaradás a Red Bullhoz képest.
Az meg mindig nem kevés.
Ez a legrosszabb forgatókönyv, tehát ennél lehet jobb is, de hogy ennél nagy valószínűség szerint nem több az, ami van. Aztán majd meglátjuk.
Hát jövő héten megnézzük.
Igen, a tavalyi előszezonban is hallottam azért mérnöki frontról olyan jóslatot, ami végül utólag szamárságnak bizonyult. Ez egy több forrásból hallottam ugyanezt, meg nem csak én hallottam ezt, hanem más kollégák is, akik beszélgetnek mindenféle irányba, hogy egy ilyen, abban reménykednek, hogy a felső határa a lemaradásnak az ilyen 4-4,5 lehet. Ami lehangoló nyilvánvalóan, de hangsúlyozom, ez a rosszabb forgatókönyv.
No, hát akkor nézzünk azokat, akik számára ez a jobb forgatókönyv. Ez pedig a Red Bull Racing, akik megkérdőjelezhetetlenül a mezőny előtt járnak. Egészen brutális volt, amit találtam egy-két nappal ezelőtt. Egy online fogadóirodának az otcait megtekintettem, hogy az egyéni világbajnoki címre mit jósolnak, és mit láttunk? Max Verstappen 1,15-ös szorzó. Hát ilyet én még nem láttam fordulni.
Lassan ott tartunk, hogyha Verstappen világbajnoki címére akarsz fogadni, akkor nem, hogy kicsi a hozadék, hanem neked kell fizetned, igen. Hogyha
hát igen. Aztán kanyarodjunk rá tesztre, ami meg szerintem rendkívül kínos egy bizonyos mexikói autóversenyzőre nézve, hogy miközben Verstappennek 1,15-szörös a szorzója, Sergio Pereznek úgy 27-szeres, hogy 4 másik versenyző előtte jár, jelesül Norris, Leclerc, Hamilton és Russell. Tehát, hogy amikor a csapattársad 1,15-ös szorzót kap, akkor annyira illene a második helyen lenni, nem?
Hát igen.
No, Red Bull. RB20.
RB20. Mi a fenét lehet mondani az RB20-ról?
Gyors, arról, amit... megy, tágult, nem eszi a gumit.
Az igazság az, a teszt második napján alkalmam nyílt cseverészni egy csapatfőnökkel, nem fedhetem fel a kilétét, tekintettel arra, hogy privát beszélgetésről szó, és egy atya ég, ezzel submázta a Red Bull teljesítményét. Tehát sokkolónak tartják azt, amit már rögtön az első napon kitett a Red Bull az asztalra. Nagyon nehéz. Igazándiból talán arról lehet beszélgetni, hogy mekkora az az előny. Mennyire sokkoló, mert ezzel kapcsolatban is hallottál extrém. Volt, aki azt jósolta, hogy egy másodperc is lehet. Annyira durva ez a Red Bull. Volt, aki azt mondta, hogy ha fél másodperc, akkor azzal már okésnök lehet lenni. Tehát, hogy azzal már ki lehet egyezni. Nem tudom, igazság szerint nekem picit az volt a... Én nem tudom, hogy ki mondta, de valahol a Twitteren olvastam valakit, hogy egy picit olyan, mintha Red Bull az így, vagy különösen a Verstappen, mint a nyaralni ment volna erre a tesztre. Mint egy ilyen hétvégi kiruccanás lenne, ahol egyébként vezetünk egy kicsit Form 1-es autót is, annyira jól muzsikált, hogy hihetetlen. Nagyon nehéz szavakba foglalni.
És hát, hogy igazi erődemonstrációs kört nem futott a Red Bull. Igen. Azért ezt is tegyük hozzá.
Persze.
A lágykeveréket nem is láttuk nagyon az autójukon, és hát a legkeményebb megnyilatkozás szerintem Fernando Alonsoé volt, aki azt mondta, hogy hát most van 19 versenyző a pedokban, akik tudják, hogy nem lesznek világbajnokok.
Február 24-e van, és az igazság az, hogy nem akarom a csillagot leméltatni az égről a Red Bull-lal kapcsolatban, úgyhogy én annyit mondanék, hogy brutálisan erős a Red Bull. Adódtak azért kisebb malőrök náluk is, meg hát láttunk már olyat, amikor hihetetlenül mellé nyúltak, például 2022-ben a szezonnyitón, amikor emlékszel rá, hogy szintén nagy fölényben voltak, aztán a szezonnyitón mind a két autó kiesett. De itt most attól tartok, hogy ilyesmire nem kell számítani, hogy nagy
meglepetés. Meg tudod, ha ki is esik mind a két autó a szezonnyitón, attól még a világbajnokság végeredménye pontosan ugyanaz marad.
Igen, ez így van. Láttam olyan megnyilatkozásokat is a Twitteren, volt, aki egész egyszerűen azt mondta, hogy olyan volt a Red Bull számára ez a teszt, mintha a Verstappen egy hétvégére leruccant volna Bahreinbe Form 1-es autót tesztelni. Nem futottak lágygumiskört, ami óriási magabiztosságról árulkodik, a többi az meg hát az ég irgalmazzon nekünk. Ezt tudom mondani.
Igen, egy pozitívabb gondolattal fejezzem be legalábbis a magam részéről az értékelést, az, hogy engem ez a tesztidőszak arról viszont meggyőzött, hogy Max Verstappen egyes rajtszámú Red Bullja mögött megint egy nagyon-nagyon változatos és izgalmas küzdelem alakulhat ki, ahogy ugye tavaly is így volt ez, egy olyan változatos harc dúlt a második helyér az egyes futamokon, amiből hol Alonso, hol Hamilton, hol Norris, hol Leclerc, hol Perez keveredett ki győztesen úgy szólván, és szerintem idén is erre számíthatunk, és idén is számíthatunk arra, hogy ha hajlandók vagyunk bármi más iránt is érdeklődést tanúsítani, mint hogy ki lesz a világbajnok és kinyeri a futamokat, akkor egy nagyon izgalmas szezon vár ránk, csak nem az első helyért zajló csatát illetően. Én borzalmasan várom, és azt is borzalmasan várom, hogy a jövő hét végén, ha minden jól megy, akkor elkészíthetjük az első futamértékelőnket idén, ugye?
Igen. Ugyanis jövő hét végén van az első futam.
Senki ne felejts el, hogy szombaton van az első nagy díj.
Láttam ám olyan kommenteket, hogy rá voltak csodálkozó emberek, hogy hát hogy szombaton van a verseny. Ugye ez, aki esetleg nem tudná, ugye a Ramadán miatt van. A Ramadán a jeddai vasárnapon kezdődik, tehát a jeddai verseny csak szombat este lehet megrendezni, viszont amiatt, hogy a jeddai verseny csak szombat este lehet megrendezni, ugye az FIA előírásai szerint nem lehet kevesebb idő egy hétnél két verseny között. Ezért a bahreini versenyt is szombaton kell megfutni. Ezért de idén három szombati versenyünk lesz.
Sajtónap, csütörtök szabad edzés, péntek időmérő, szombaton pedig a 2024-es F1-es szezon első nagydíja, amelyet a sajtónaptól kezdve egészen a leintésig végig követhettek nálunk a formula.hu-n. Be fogunk számolni mindenféle helyszíni érdekességekről is. Szerencsére kiváló forrásunk lesz a helyszíni információkhoz. Lesz forrásunk a helyszíni infókhoz?
Csak lesz.
Jó van, bízunk benne. Aki még egy kicsivel többet szeretne kapni annál is, amit a formula.hu-n megtalálhat, annak a Formula Podcast Facebook csoportot, valamint Mészáros Anyi közösségi oldalait ajánlhatom, utóbbiakat Mesandor azonosítóval érhetitek el a fontosabb közösségi felületeken, Instagramon, X-en és Facebookon is. Továbbá arra is szeretnélek biztatni titeket, hogy az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáját is kövessétek, ahol hamarosan újabb műsorral jelentkezünk, hiszen hétfőn érkezik a Pitwall, a heti hírháttér műsorunk, amiben az elmúlt egy hét legfontosabb híreit és érdekességeit beszéljük ki, azzal a Balogh Tamás és Goboris Tamás kollégával, akiknek a szakvéleménye hozzájárult a mai erős sorrendünk elkészítéséhez. És emellett még egy nagyon fontos dolog van, ez pedig az, hogy az Autosport és Formula magazin jubileumi 25. évfolyamának első számát már megtaláljátok az újságárusoknál, szóval keressétek és találjátok meg ezt a magazint. Sanyi, nagyon-nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és akkor hát szurkoljunk együtt azért, hogy legyen egy csodálatos F1-es szezonunk, és legyen egy remek szezonnyitunk.
Hát bizony-bizony, reménykedjünk abban, hogy így lesz. Köszönjük szépen a figyelmeteket, szeressétek nagyon a Forma 1-et, jövünk majd a futamértékelővel Bahrein után.
Minden jót, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.